Ez az Intermezzo a múlt megjövendülése címmel kiállítás nyílt a Mai Manóházban. A vonalban Váradi András, a Mai Manóház vendégkurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget, nagyon szívesen beszélek erről a kiállításról.
A kiállítás alapját a 19. századi New Yorki fotográfus Simmel Zohár hagyatéka adja. Mi a jelentősége ennek a kiállításnak?
Hát a jelentősége az mindenféleképpen az, hogy ez egy szenzációs anyag, szenzációs lelet, hogy úgy mondjam, vagy szenzációs hagyaték, amit 2020-ban publikáltak, vagy hoztak nyilvánosságra, tették hozzáférhetővé. Méghozzá itt kell mondanom, hogy Stefan Bergman nevű fotótörténész, amerikai fotótörténész, aki Pasadénában él. Na most az egyik különlegessége, én inkább azt mondanám ennek a kiállításnak, hogy ugye ezek 1860-ban, 60-as években New Yorkban ő felfedezett egy olyan fotostúdiót, ami teljes feledésbe merült, és annak a képei kerültek így, mondjuk így, hogy az ő révén nyilvánosságra, és ami nagyon-nagyon fontos, és egy nagyon fontos hidat képez a Mai Manóház és e közt a kultúrkincs között, az, hogy itt a Mai Manóházban, ahol én most éppen állok, ez egy olyan épület, amelyik ugyan egy néhány évtizeddel, két évtizeddel később, mint ahol azok a New Yorki fotók készültek, de egy ugyanolyan napfényműteremmel felszerelt, klasszikus, teljes pompájában ragyogó hely. Úgyhogy ez a fotótörténész, aki mondom itt van majd a kiállításon, és akivel én megismerkedtem, ő azt mondta, hogy ennél ideálisabb helyet ennek a hagyatéknak, ezeknek a gyönyörű, nagyméretű fotóknak a kiállítására nem is lehetett volna találni. Uh-huh. Ez tényleg olyan, mintha most visszautaznánk 150-160 évet az időben, egy olyan periódusba, ami a fotográfiának a kiszélesedése, a beindulása. Persze most nem úgy kell érteni, hogy mindenki fotózott, hanem egyre másra nyíltak, azt hiszem New Yorkban addigra már 50-100 fotóműterem, és különböző találmányok révén szinte 10 évenként megújult a fotográfia, és egyre nagyobb fölbontású, egyre gyönyörűbb képek lehetett csinálni, de hangsúlyozom, ezek mind, legalábbis ami itt van nálunk, azok mind műtermi képek, és ez kapcsolja össze a kor, az egész millió, meg ez a napfény műterem, ez kapcsolja össze ezt a kollekciót a Mai Manó házzal. Na most, ha szabad arról beszélni, egyrészt, hogy hogyan került ide Budapestre ez a kiállítás. Ez egy személyes, hogy mondjam, élmény. Engem 2020-ban egy New Yorkban élő művészbarátom, Böröc András, fölhívott telefonon, nagyon izgatott volt, és azt mondta, hogy te ez egy rettentően neked való dolog, mert tudta, hogy engem érdekel a fotográfia, és különösen érdekel az első 40-50 év, amikor egyre kreatívabb emberek, egyre fantasztikusabb dolgokat egyrészt kitaláltak, felfedeztek, bevezettek, másrészt úgy nyúltak a fotográfiához, részben mint művészet, részben mint, ahogy ma is, egy hétköznapi dolog legyen belőle. Ő elmesélte nekem, hogy ez előkerült, nagyon sok review, nagyon sok cikk jelent meg erről, ugyanis az az érdekesség volt, hogy 2020 elején egy San Franciscó-i múzeumban megnyílt egy bizonyos napon ez a kiállítás, ugyanezzel a címmel, múlt megjövendülése, Zohár stúdió fotói, és ott volt az is, hogy ezt a Stefan Bergmannak köszönhetően kerül most nyilvánosságra. A bizarr dolog az volt, hogy ez a kiállítás, ami nagy várakozás előzte meg, szinte aznap, amikor megnyílt, be is kellett zárni, mert jött a Covid. És úgy telt az idő, hogy amikor lezárás volt, akkor ugye nem lehetett a múzeumba elmenni, senki nem jutott be. Amikor pedig néhány hétre feloldották ezt a nyilvános helyek nem látogathatóak, akkor oda sokan elmentek, aztán megint bezárt, és ez így volt, meghosszabbították több mint egy évvel. Szóval ennek a kiállításnak magának is kalandos az élete, de az történt, hogy ezzel a kiállítással egy időben megjelent egy fantasztikus könyv. Sajnos a könyvet magát minden ízében, minden részletében nem lehet kiállítani, de ebből a fantasztikus könyvből lesz egy példány a kiállításon, és lehet lapozni. Ebben részben ezek a fotók vannak, amelyik ezt a kollekciót építi föl. Ezek ilyen 30x35 centis üvegnegatívra készült, és onnan átmásolt fényképek. Majd mindjárt elmondom, hogy ez milyen technikát jelentett abban a korban.
Akkor erre visszatérünk, mit szól hozzá. Jó, a következő blokkban ezzel folytatjuk. Jó. Jövünk vissza hamarosan Váradi András vendégkurátorral. A múlt megjövendülése címmel nyílt kiállítás Budapesten a mai Manóházban, Simmel Zohár hagyatékából. A vonalban Váradi András, a mai Manóház vendégkurátora. Az előbb ott hagytuk abba, hogy a Zohár által készített alkotások milyen jelentőséggel bírtak abban az időben, milyen technikával készültek, milyen újdonságot hoztak.
Nos, ugye az első olyan fotográfiák, amelyekkel ma is találkozhatunk múzeumokban, azok a daguerotípiák, azok már 20 évvel az 1860-as évek előtt, ugye Petőfi Sándorról is van Magyarországon egy daguerotípia, elkészültek, azok nagyon gyönyörű, tónusgazdag és szép képeket adtak, de az csak egyetlen egy példányban volt, egy ilyen ezüstözött vagy ezüstlemezen. Ráadásul azt úgy kellett tartani, mint egy kincset, vagy mint egy, nem is tudom, szinte egy ékszeres dobozban, mert ha túlságosan hosszú ideig fényt kapott, akkor megfeketedett, a levegő nedvességtartalma, a mai kipufogógázok teljesen tönkre tennének ilyen, ha nem vigyáznának rettenetesen rá. Tehát ezek egyedi, hát nem tudom másképp mondani, hogy műalkotások voltak, de nem lehetett róluk másolatot készíteni, és nem lehetett kiállítani. A következő nagy lépés volt az, amivel Zohár mester is dolgozott. Ezt egy néhány évvel korábban egy angol feltaláló, most mindegy, hogy hívják, szabadalmaztatta. Ennek az a neve, hogy nedves kolloidon technika. És ez aztán nagyon nagy fejlődés jelentett egész világon. Körülbelül az 1850-es évektől az 1880-as évekig szinte mindenki, aki vagy daguerotípiát használt, de aztán az szépen háttérbe szorult, vagy pedig ezzel a technikával kezdett fotózni. És ezzel a technikával készült gyönyörű képek maradtak fönn Angliából, Franciaországból, Amerikából, Magyarországról is. Ez a technika nagyon nagy ügyességet és nagy figyelmet és hát kémiai tudást igényel, ugyanis az történik, hogy ahogy mondtam, hát ebben az esetben ilyen 30x35 centis üveglemezekre készül majd a felvétel, a negatív. Ezt az üveglemezt, ezt a fényérzékeny réteggel több lépést igényel, de a végső lépésben nagyon-nagyon egyenletesen be kell vonni, természetesen sötétben, és 10 percen belül ennek bele kell kerülni a fényképezőgépbe. Most azért képzeljük el, hogy ez egy mekkora negatív, ez ugye bekerül a kazettába, hóna alá veszi a fényképész, rohan át a műterembe, a sötét kamrából, beteszi a fényképezőgépbe, amelyikből egy ugyanilyen abból a korból származó nagy műtermi gép, tehát 150-160 évvel ezelőtti, itt a kiállításon, mint egy ilyen illusztráció, az egyik sarokban majd megtekinthető.
De jó, akkor mindjárt betekintést nyerünk abba, hogy ez mégis hogyan zajlott, hogyan lehet ezt elképzelni.
Igen, tehát már be volt állítva a modell, oda volt készítve, és be volt állítva a fényképező, a fotóapparátus, és a fotós gyorsan betette, és köszönhetően az ugyanabban a korban előkerült nagyon jó minőségű úgynevezett Petzval lencséknek, amit egy Bécsben élő, állítólag magyar, állítólag szlovák származású matematika professzor tervezett, és éppen azokban az időkben elterjedt. Tehát ennek köszönhetően most már nem 6-8 percig kellett exponálni, és mozdulatlanul állnia a modellnek, hanem egy 40 másodperc alatt meg lehetett csinálni egy képet, ami hát azért
hát minőségesen
hosszú,
igen,
de óriási különbség.
Igen.
Hát ez volt az a technika, amivel aztán a következő lépés sem volt a nagyon egyszerű, mert azon melegében, ha szabad ezt mondanom, ezt az üvegnegatívval vissza kellett szaladni a sötét kamrába, rátenni a fotópapírra, és kitenni a napfényre, megfelelő ideig exponálni, majd előhívni a papírképet. És az a papír is a magában a laboratóriumban készült, tehát a fotós műtermében, vagy a fotós laboratóriumában, nem lehetett boltban fotópapírt venni, mint néhány tíz évvel később. Ezt albuminprinteknek nevezik, tehát egy ilyen tojásfehérjébe eloszlatott fényérzékeny anyag került rá a papírra, ezt pár nappal előtte meg lehetett csinálni, de mondom, ez is hát a mesterügyességén múlott, hogy milyen egyenletesre sikerült, és milyen szépre. Tehát ezeknek a képeknek megvan az a bája, megvan az a kicsike esetlegesség, hogy nem mindenhol tökéletes mondjuk a réteg. Néhol aztán a korunknak megfelelően picit megrepett, visszagöndörödött, de hát ez kicsit hozzá is tartozik. Másrészt ezekből az albuminprintekből, ezzel a technikával ilyen mély barna szépia, úgy hívják ezt, szépia színű fekete-fehér fotók keletkeztek. Aha,
árulja el, hogy ez a technika, ez kifejezetten Simán Zohár nevéhez kapcsolódik, vagy pedig ez a korra volt jellemző?
Ez a korra volt jellemző. Nagyon-nagyon sokan máig fönnmaradt ismert fotóművészek, mondom, Angliában például volt egy egészen csodálatosan nagy művész, úgy hívták, hogy Lady Cameron, ő is ezt a technikát használta ugyanezekben az években, ő képei milliókat érnek dollárban ma eredetiben. Tehát ez akkor tulajdonképpen teljesen elterjedt a világban. Itt ez a Zohár kollekció, ez én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon különleges, mert rettenetesen sok titkot rejt. És ezeket a titkokat én most nem fogom fölfedni, de ez abból fakad, hogy ezek között, a képek között vannak hagyományos értelemben vett portrék, és a kornak a szokása szerint, ugye egy komerciális fotóműtermet képzelünk el, valaki besétált, nem volt olcsó egyébként, megrendelt egy képet, hogy a kislányát fényképezzék le, megbeszélték, hogy milyen játék lesz a kezében, hogy fogjuk ezt megcsinálni, és akkor x dollárt, mondom, nagyobb, nem volt olcsó, és pár nap múlva megkapta a képet, vagy képeket. Na most, ezen kívül a klasszikus portré kívül volt, amit úgy hívunk magyarul, hogy életképek.
Akkor erről beszélgetünk hamarosan, jó? Az életképekről.
Nagyszerű. Jó.
Folytatjuk a beszélgetést Váradi András kurátorral, aki a mai Manóházban állította össze Simán Zohár hagyatékát. A múlt megjövendőlése címmel nyílt kiállítás a mai Manóházban Simán Zohár műveiről van szó. A vonalban Váradi András vendégkurátor. Az előbb ott hagytuk abba, hogy Zohár jellemzően portrékat készített, azonban nagyon sokszor szokatlan, meghökkentő életképek is születtek. Mi jellemzi ezeket a műveket?
Nos, ezek az életképek, majd inkább példákkal fogom megvilágítani, hogy mitől meghökkentőek. Minden esetre Zohár nagyon érdekesen reagált egyrészt a korának, ugye az 1860-as évek Amerikában, meg az egész világon rettentő, forrongó, minden csomó új dolog történt, csomó új elmélet a tudományban, a technológiában, technikában, művészetben, és erre ő maga módján némelyikor ezekben az életképekben nagyon érdekesen reagált. Elmondok most egy-két példát, jó? Először olyat mondanék, ami nem annyira meghökkentő, de nekünk magyaroknak nagyon érdekes. Egyrészt le tudta fotózni Kempelen Farkasnak a sakkozógépét. amelyik ugye itt Magyarországon, vagy hát nem Magyarországon, hanem a bécsi udvarban bő 100 évvel korábban készült. Én most nem mesélem el, hogy mi ez a Kempelen farkas sakkozó gépe, de ezt túlélte Kempelen farkast, egy fantasztikus mechanikai csoda volt, elkerült Amerikába, és én föltételezem, hogy mint ilyen utazó látványosság elkerülhetett New Yorkba, mert különben egy philadelphiai gyűjtő tulajdonában volt legutoljára. Elkerülhetett, hát másképp nem lehet, New Yorkba, és ott le tudta fotózni a mi hősünk. A másik az majdnem, hogy még érdekesebb. Lefényképezett két prémvadást. Ezek a prémvadászok a saját prém bundájukban odaálltak büszkén, és mindenféle hócprémeket tartottak a kezükbe, meg letettek az asztalra, nagyon büszkén arra, mert ez nagyon nagy üzlet volt azokban az évtizedekben, a 19. században végig, Amerikában hódra, hócprémnek nagyon nagy ára volt. Azért volt nagy ára, mert egyrészt abból készült bunda nagyon meleg volt, de az rettentő drága volt, az kevesen jutottak hozzá, de volt egy ilyen magas hócprém süveg, ami nagyon divatos volt, és hát ahhoz érdemes volt hódra vadászni. Igen ám, de fölmerül, főleg mai szemmel, vagy mai ésszel, hogy majdnem kipusztították Amerikából a hódokat, nem foglalkoztak ők akkor azzal, hogy minél több hódprém süveget el lehessen adni. És ebben a könyvben, ennek a könyvnek az a fantasztikus újdonsága, hogy rendkívül sok kultúrtörténeti jegyzet fűződik a képekhez. Nem világos, hogy ki írta ezeket, valaki igazából álnéven írt, ami nem derül ki, hogy kicsoda, de a lényeg az az, hogy ő azt állítja, hogy az, hogy a hódok nem pusztultak ki Észak-Amerikában, az senki másnak, mint Kossuth Lajosnak köszönhető. És ez nagyon bizarr történet, mert Kossuth ünnepelt szabadságharcosként 1851-ben megérkezett Amerikába, sok beszédet tartott, és olyan végtelenül népszerű volt a szabadság szerető, függetlenség szerető amerikaiak körében, hogy az emberek elkezdtek ilyen egyszerű posztóból készült Kossuth kalapot viselni, és befellegzett a hódprém biznisznek, és megmenekültek a hódok.
Ez igen.
Az életemet nem tenném rá erre, hogy az igaz, de egyes szakértők szerint ez így történt.
Aha. A portréit mi jellemezte?
No, hát a stúdió maga az a Manhattannek a úgynevezett Lower East Side-on helyezkedett el. Sajnos már nincs meg az épület, az utca még megvan. És itt nagyon sok zsidó lakott. Most Stephen Bertman, a fotótörténész, nagyon 20 évet töltött azzal, hogy földolgozza Zohar összes információt, ami róla volt, levéltári adatokat, megtalálta, hogy Zohar Litvániából vándorolt be 1857-ben, zsidó származású, tehát kelet-európai zsidó volt, és a képeken többször jelennek meg, hogy úgy mondjam, ilyen judaisztikai, szimbolikus dolgok, illetve kelet-európai zsidóság életképei, amelyeket rekonstruált New Yorkban. És ezek rettentően érdekesek, ebből kettő került ide. És hát ugye azt érdemes látni, hogy stúdióban megfestett a falra, aki a Zohárral dolgozott, vagy maga Zohár, vagy vászonra, egy olyan utat, ahol egy zsidó férfi a hátán egy zsidó nőt visz a vándor úton, például ez egy nagyon bizarr, tulajdonképpen óriási humor forrás némelyik kép. De ha megengedi, elmennék egy két nagyon szimbolikus, számomra szimbolikus képhez.
Akkor erre visszatérünk a folytatásban. Vendégem Váradi András kurátor itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzo, vendégem Váradi András, vendégkurátor. A mai Manóházban nyílt egy kiállítás a múlt megjövendőlése címmel Simmel Zohár műveiből. Az előbb ott hagytuk abba, hogy azt mondta, hogy van két nagyon szimbolikus kép ezen a kiállításon.
Hát több is van. Én most azt a kettőt mesélem el, jó, ami most éppen úgy nagyon közel áll a szívemhez. Megpróbálom, de nagyon rábeszélem a rádióhallgatóit, hogy jöjjenek el akár többször is, és nézzék meg, mert elmesélve egy kép, bármennyire is lelkesedem én érte, nem pótolja a személyes látogatást. No, de a kis reklám után az egyik képen egy 7-8 év körüli, nagyon szépen fölöltöztetett kislány ül egy olyan méretű székben, amit a gyerekfotózáshoz szoktak használni. A bal kezében egy baba és szép fűzős cipő, ez a viktoriánus gyerek divatfodros szép szoknya, de elég hétköznapi. Eddig nem lenne semmi érdekes. De a jobb kezét kinyújtja jobb oldal felé, és a képbe belenyúlik egy másik kéz, de csak a kezet látjuk, amit a kislány fog. És ez a másik kéz, ez egy emberszabású majomnak a keze. És az én interpretációm az, hogy ugye 1860-as években vagyunk, amikor Darwin megírta a Fajok eredete című, hát az egész biológia tudományát forradalmasító könyvét, amiről mindenhol mindenki beszélt. És nagyon foglalkoztatta az embereket, hol elutasítólag, hol meg hát elfogadóan, hogy a ember és a ma élő emberszabású majomoknak volt közös ősük, és ez a emlős fejlődésben két párhuzamos úton kifejlődtek, a csimpánzok, gorillák, kifejlődött az ember. És én azt gondolom, hogy Zohar tudományos érdeklődését ilyen finoman erre a közös ősre utalva akarta megmutatni. A másik kép az tulajdonképpen átvezet abba, amit a végén szeretnék mondani. Ez a kép Humboldt papagája címet viseli. Ez egy pici történet, és félek, hogy nem fog beleférni az időbe.
Mondja csak.
Igen? No, Humboldt, aki német természettudós volt, és hogy 60-70 évvel korábban bejárta az amerikai kontinenst, hosszú időt töltött Dél- és Észak-Amerikában, és a legenda szerint, hát van, aki azt hiszi, hogy igaz, van, aki azt hiszi, hogy nem, de gyönyörű történet, elkerült az Amazonas mentén egy kis faluba, ahol egy bizonyos törzs lakott. Nyilván több hónapot ott töltött, tudott velük kommunikálni, megbarátkozott velük, és rajzokat készített az állatokról, megfigyelt ott mindent, igazi természettudós volt, de fölfigyelt arra, hogy ez egy karib törzs volt, a törzsnél ilyen nagyméretű trópusi papagájokat tartanak veszőből font kalitkákban. És ugyanúgy tartották, mint ahogy ma is emberek tartanak papagájt, megtanították beszélni, és a saját szórakoztatásukra tulajdonképpen ilyen házi állatként ott voltak ezek a papagájok. És Humboldt, ahogy értette, hogy ennek a törzsnek a nyelvét beszélik, kivéve volt egy papagáj, amelyik szintén beszélt, de egy érthetetlen nyelven. És amikor megkérdezte, hogy ez hogy lehet, akkor mondták a törzs lakói, hogy a törzsbéliek, hogy ők sem értik, mit mond ez a papagáj, mert ez egy másik törzstől került hozzájuk. Hát ugye sajnálatos módon ezzel a törzselők nem voltak jó viszonyban, ellenségesek voltak egymással, és hát legyilkolták ennek a törzsnek az összes tagját. Akkor ez volt a szokás, ettől sajnos ma sem sikerült megszabadulnunk ettől a szokástól. Na elég az hozzá, hogy Humboldt abban a pillanatban rájött, hogy itt eltűnt egy nyelv. Eltűnt egy kultúra, senki más nem beszéli ezt a nyelvet, és fonetikusra leírt azt a 20-30 szót, amit ő úgy gondolt, hogy ez a papagáj ebből a nyelvből megőrzött számunkra. És ezt szokták a nyelvészek használni, ezt a kifejezést, hogy Humboldt papagája, arra, hogyha egy nyelv eltűnik. Ma is tűnnek el nyelvek, mert túl kevesen beszélik. És én úgy gondoltam, és ez az utolsó kép a kiállításon, és ott elmesélem a falra írt szövegen ezt a tudománytörténeti anekdotát mondjuk, hogy ez egy picikét szimbolikus olyan értelemben, hogy most itt van ez a kiváló fotótörténész, és egy tényleg kiváló nagy tudású ember, aki most mi nekünk előhozta ennek a nedves koloidnak a szépségét, a 19. század utolsó harmadának a a gondolatvilágát, az érzelmi világát, ami hát totális elsüllyedőben van különben. És azért gondoltam, hogy ezt a végén így elmondom, mert aki ide eljön, az majd megnézi, elgondolkozik rajta, hogy mennyi ebben a interpretáció, mennyi ebben a fikció, mennyi ebben a realitás, és hogy az a cím, hogy a múlt megjövendőlése az igazából hát értelmetlennek tűnik, de ha belegondolunk abba, hogy a múltból a jövőt nem tudjuk megjövendőlni, mert vagy úgy lesz, vagy nem. De a jövőből mi tudunk rekonstruálni egy múltat, és azt, ha van hozzá kedvünk meg időnk, akkor abba megtaláljuk a saját örömünket, vagy szépséget, vagy a szépséget.
Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon informatív beszélgetést, és hát kívánom, hogy sokan nézzék meg a mai Manóházban Simmel Zohár műveit. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.
Váradi Andrást hallották, a mai Manóház vendégkurátorát itt az Intermezzóban.